mindegyikben 10 darab hosszú kést. Azóta nagy ritkán itt-ott találnak is a táborban ilyen késeket. Futólépésben haladnak el az új klubhelyiség előtt, a lakóházak meg a fa megmunkáló üzem mellett, és már be is fordulnak a tábori kapuőrséghez vezető útra. Hú, 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 zúg az egész menetoszlop egy emberként. Elérték a célt, elsőnek értek a két út találkozójához. A gépgyárjak jobb felől 150 méternyire elmaradtak tőlük. Most már nyugodt léptekkel mennek tovább. Jókedvű az egész menetoszlop, olyan nyuszi öröm az övék. Lám, a békák még tőlünk is félnek. Már itt a tábor. Éppen olyan, ahogy reggel elhagyták. Sötét éjszaka, a tömör kerítéssel övezett zóna megvilágítva, de különösen a kapuőrség körül éles a fény, az egész térség szinte nappali világosságban fürdik a hippis miatt. De még a kapu előtt egy pár lépéssel, állj! Kiállt a kísérőőrség helyettes parancsnoka. Géppisztolyát átadja az egyik őrnek, oda megy közel a menetoszlophoz. Géppisztollyal nem szabad nekik a foglyok közelébe lépni. Akinek jobb oldalt tüzelő van a kezében, jobbra dobja. Egész nyíltan hozták, mindent jól lát. Repül az egyik csoma, a másik, a harmadik, egyesek szeretnék eldugni a sorok között a kötek fájukat, de a többiek rájuk mordulnak. Miattad a többiektől is elveszik, dobd oda szépszerivel. Ki a sittes fő ellensége? A másik sittes. Hely, ha a foglyok nem marakodnának egymás között, mi lenne itt? Indulj, kiáltja a kísérőőrség helyettes parancsnoka, és megindulnak a kapuhoz. A kapuhoz 5 út vezet, egy órája még itt feketén lett a különböző munkahelyekről érkező nép. Ha itt az utak mentén majd felépülnek a házak, és utcák lesznek, akkor a mostani kapuőrség és a hippis mai helyén terül el a jövendő város főtere. És ahogy most az objektumokról özönlik ide a nép, úgy fognak ide özönleni a május elsejei felvonulásokon. A smasszerek megmelegedtek a kapuőrségen, már jönnek is elő, és felállnak keresztben az úton. Kigombolni a buslátot, kinyitni a pufajkát. Már motoz a kezük, szinte átölelik az embert hippis közben, megtapogatják az ember oldalát, akárcsak reggel, ugyanúgy. Most nem szörnyű kigombolkozni, hazamegyünk. Valamennyien így mondják, haza. A másik otthon eszükbe se jut egész nap. A menetoszlop eleje már túl van a hippisen, amikor Zsuhov oda megy Cézárhoz. Cézár Markovics, a kaputól egyenesen a csomagkiadóba szaladok és sorba állok. Cézár Zsuhov felé fordul, fekete tömör bajusz alján fehéren lepi el a dér. Minek állna, Iván Gyenisics? Talán nem is jött csomagom. És ha nem jött, hát akkor se törik le a lábam. Várok magára 10 percig, ha nem jön, megyek a barakba. Zsuhov közben arra gondol, ha nem Cézár, tán jön valaki más, akinek eladhatja a sorát. Cézáron látni, mennyire sóvárok már a csomag után. Jól van, Iván Gyenisics, szaladj, állj sorba. Várj rám 10 percig, de ne többet. Már-már ők következnek a hippisnél. Ma Zsuhovnak nincs mit rejtegetnie, félelem nélkül közeledik. Komotosan gombolja ki a buslátot, a hevederővel összefogott pufajkát is szétnyitotta. Noha nem emlékszik, hogy ma valami tiltott dolog lenne nálad, de a 8 esztendős rabság ösztönös óvatosságra szoktatta. Nadrág zsebébe dugja a kezét, minden esetre megnézi, nincs-e ott valami, pedig tudja, hogy üres. De ott van az acél fűrészpenge letört darabja. Az a fűrészpenge, amelyet jó gazda módjára ma felszedett ott a munkahelyen, és amit eredetileg esze ágába se volt magával vinni a táborba. Nem akarta magával hozni, de most, hogy mégis itt van, végtelenül sajnálná eldobni. Ebből egy jó késpengét lehet majd köszörülni. Elsütheti akár a cipész, akár a szabó műhelyben. Ha magával akarta volna hozni a táborba, akkor el is dugta volna. Most már csak 2 sor van előtte, Az egyik már el is vált, és felsorakozott a motozáshoz. Villámgyorsan kellett döntenie, vagy az utolsó sor mögött észrevétlenül bedobja a hóba, ahol később ugyan megtalálják, de nem fogják tudni ki, vagy becsempészi. Ezért a pengért, ha késnek minősítik, 10 napi szigorítottat akaszthatnak rá. De milyen jó dikicset csinálhat belőle, az pedig keresetet, kenyeret jelent. Sajnálja eldobni, és soha bedugta a vattás kesztyűbe. Most már az utolsó sort szólítják a hippishez. A nappali megvilágításban immár csak 3-an maradtak, Szenyka, Suhov és a 32-es brigádból az a fiú, aki a moldovai után futott. 3-an maradtak szemben, velük azonban 5 felügyelő áll, tehát úgy ügyeskedhet, hogy jobbról bármelyiket választhatja. Suhov nem azt a piros posgás fiatalt választja, hanem a deres bajuszú idősebbiket. Öreg, tapasztalt smasszer, és ha akarja, könnyen megtalálhatja nála a pengét, de éppen mert öreg, bizonyára torkig van az egész szolgálattal. Suhov közben lehúzza mind a 2 kesztyűt, az üreset, meg azt is, amelyikbe a pengét dugta, és az egyik markába szorítja őket. Az üres kesztyűt jól szétnyitotta, és ugyanabba a kezébe fogja az öfként szolgáló zsineget, egészen kigombolja a pufajkát, készségesen tartja szét a buslát meg a pufajka 2 szárnyát. Sose volt ennyire szolgálatkész a hippisnél, de most mutatni akarja, hogy nincs rejteni valója, nyugodtan motozhatják, és a parancs elhangzása után a deres bajuszúhoz lép. A deres bajuszú felügyelő kitapogatja Suhov mindkét oldalát, a hátát, megtapogatja kívülről a zsebét, tapogatja, de semmit se érez, marokra fogva ropogtatja a pufajka meg a buslát szegélyét, körös körül ott sincs semmi, és már-már elengedte, amikor a biztonság kedvéért még a nyitott kesztyűjét is megropogtatja, az is üres. Míg a felügyelő szorítja a kesztyűt, Suhov egész belsejét harapófogók szorítják. Egy ilyen szorítás a másik kesztyűn, akkor leégett, mehet a szigorítottban napi 30 deka kenyéren és 3 naponkénti meleg ételem. Már elképzelte, hogy fogy el lassan az ereje az éhségtől, és mennyire nehéz lesz visszanyerni ezt a mostani szívós, nem is kiéhezett, de nem is jól lakott állapotát. És őszinte mély áhítattal fohászkodott magában, Uramisten, ments meg, ne engedd, hogy szigorítottba kerüljek. Ezek a gondolatok cikáztak át agyán, míg a felügyelő az üres kesztyűt szorongatta, és már emelte kezét, hogy a másik kesztyű után nyúljon, egyszerre 2 kézzel tapogatta volna a Suhova kesztyűket, nem 1 kézben tartotta volna. De ekkor fölcsattant a fősmasszer hangja, aki úgy látszik szeretett volna már túl lenni az egészen. Vezessétek ide a gépgyáriakat, kiáltott a kísérő őrség felé. És a deresbajuszú felügyelő ahelyett, hogy Suhov második kesztyűje után nyúlna, legyint egyet, erigy, és elengedte. Suhov futva igyekszik utolérni társait. Azok már ott állnak 5-ösével a vásártéri lóállásokra emlékeztető hosszú gerendakorlátok között, amelyek karámként veszik körül a menetoszlopot. Könnyedén fut, a lába a földet sem éri, és csak azért nem mond el még egy imád hálából, mert nincs rá ideje, na meg most már ez nem is helyén való. A menetoszlopot kísérő őrség helyet ad a gépgyáriak kísérőinek, félreáll, most már csak a parancsnokára várakozik. A hippis előtt eldobált fakkötegeket az őrök már összeszedték, és a hippisnél a felügyelők által elkobzott tüzelő is ott tornyosul a kapuőrség mellett. A hold egyre feljebb hág, és a fehéren csillogó éjszakában egyre csípősebb a fagy. A kísérő őrség parancsnoka megindul a kapuőrséghez, hogy átvegye a 463 főről szóló nyugtát, közben mond valamit Volkovoj helyettesének, Prihának, aki hangosan a foglyok felé kiállt: K-460! A meretoszlop sűrűjében megbújt moldovai nagyot sóhajt, és odalép a jobb oldali korláthoz. Lehorgasztott fejét most is mélyen a válla közé húzza. Ide gyere, mutat Prijaha a lóállás mögé. A moldovai megkerüli a korlátot, ráparancsolnak, kulcsolja hátra a kezét, és álljon úgy. Így hát szökési kísérletet varnak a nyakába, a szigorítottba viszik. A jobb meg baloldali korlátnál álló 2 kapuőr, lassan szétnyitja a három ember magasságnyi kaput, és felharsan a parancs. Ötösével sorakoz! Itt nem kell már kiabálni, hátrább a kaputól. Minden kapu a zóna felé nyílik, nehogy a rabok tömege belülről nekifeszülve kifordíthassa a sarkából. Első, második, harmadik. Az egész hosszú napon át szélben, fagyban didergő, kiéhezett fogoly, az esti ellenőrzésnél a táborkapuban úgy sóvárog a forró, üres káposztalevesből álló vacsorájára, mint tikkat föld az esőre. És az utolsó cseppig magába szívja, ez a kanál drágább neki a szabadságnál, drágább az egész eddigi és az egész jövendő életénél. A sittes úgy vonul be a táborkapun, mint hadjáratból hazatérő harcos, koppanó léptekkel, acélos lendülettel, félre az útból mindenki. A parancsnoki barak előtt álló lógósoknak szörnyű nézni a beözönlő foglyok áradatát. Reggeli fél héttől, attól kezdve, hogy elhangzott a munkára hívó kongatás, csak az esti ellenőrzés lezajlása után válik szabaddá először a fegyenc. Túljutottak a zóna nagykapuján, túljutottak a zónasávi kiskapun is, már ott vonulnak az utat övező korlát között, azon is túljutnak, és szétszélednek kihová. Kihová? De a brigadérosokat már tessékeli is a munkaügyi. Brigadérosok, a TTO-ba! Suhov már rohan is el a szigorított mellett, rohan a barakok között a csomagkiadóba. Cézár, hogy tekintélyén csorban essék, kimérten megindul a másik oldal felé. Ott már sokan tolonganak, az oszlopra kifüggesztett hirdető deszkán tintaceruzával felírva sorakozik azoknak a neve, akik ma csomagot kaptak. A táborban alig-alig írnak papírosra, legtöbbnyire inkább kis furnér lemezre jegyeznek mindent. A lemez keményebb és jobb is ráírni. Ilyen furnérlemezeken számolják a smasszerek meg a munkaügyisek a létszámot, másnap lekaparhatják, s írhatnak rá újra. Így takarékoskodnak. Akik napközben a zónában maradnak, így ügyeskednek. A hirdetődeszkáról leolvassák, kik kaptak csomagot, azokat ott várják a bejáratnál, és közlik velük a csomag számát. Az ilyen szolgálatért, ha sokat nem is, de egy cigarettát feltétlen adnak. Odaér Suhov az egyik barak mellé épült csomagkiadóhoz, amelynek a helyiségébe egy ajtó nélküli hosszú szélfogó vezet, a hideg ugyan szabadon kibejár, de mégis kellemesebb itt, a tető alatt. A szélfogó falánál már elég hosszú sor áll. Suhov is helyet fog. Előtte vagy 15 ember. Jó óra hosszat eltart, egészen takarodóig, amíg végeznek. Akik a hőerőműnél dolgoztak, most már csak Suhov után kerülhetnek sorra, na meg a gépgyáriak is mind. Meg lehet ezeknek holnap kora reggel még egyszer el kell jönniük majd a csomagért. Valamennyien vászon zacskókkal, tarisznyákkal állnak ott. Az ajtó mögött, ebben a táborban Suhov még egyszer sem kapott csomagot, de másoktól tudja, fejszével kibontják a csomagládát, a smasszer maga vesz ki mindent, vizsgál meg mindent. Van, amit ketté vág, van, amit ketté tör, van, amit csak megtapogat, van, amit átönt. Ha a folyadék üveg vagy bádog edényben van, azt is kibontja, a tartalmát átönti, és ha nincs egyéb edényed, tarthatod a markod, vagy a törülközödből csinálhatsz zacskót hozzá. Az edényt nem adják oda a fogolynak, félnek valamitől. Ha valami édesség, ínyenszhalat, sütemény, vagy pedig kolbász, vagy füstölt hal akad, a felügyelő meg is kóstolja. Próbálj csak ott ugrálni, mindjárt akadékoskodni kezd, hogy ez is tilos, meg az sem engedélyezett, és nem ad ki semmit. Aki csomagot kap, az kezdve a smasszertól mindenkinek ad, ad és ad. A csomagmotozás után a csomagos ládát sem adják oda a fogolynak, ahol mit söpöd be a vászonzacskódba vagy a tarisznyádba. Vagy ha akarod, a buslátod csücskébe és hord el magad, jöhet a következő. Egyeseket úgy siettetnek, hogy egyet mást a pulton felejtenek. Az ilyesmiért nehogy visszamenj, nincs már ott. Valamikor, még Ust-Izsmában Suhov kapott néhányszor csomagot, de megírta a feleségének, üresen érkeznek, ne küld többé, ne vond meg a gyerekektől. Szabad ember korában Suhovnak könnyebb volt ellátni az egész családot, mint itt saját magát. De jól tudta, mennyi áldozatot jelent egy csomagküldés, és azt is tudta, hogy 10 éven át nem lehet annyi mindent elvonni a családtól, így hát jobb csomag nélkül. Bár maga döntött, így mégis valahányszor valamelyik brigádtársa vagy barakszomszédja csomagot kapott, vagyis jóformán minden nap, valahogy belé sajdult, hogy nem neki jött. A feleségének azt is szigorúan megtiltotta, hogy akárcsak húsvétra csomagot küldjön, a csomagok érkezését hirdető oszlophoz sem ment soha, ha csak nem valamelyik jómódú brigádtársa helyett. Néha mégis azt várta, hogy odafutnak hozzá, s így szólnak, Suhov, miért nem mész, csomagot kaptál? De sose jött senki. Egyre kevesebb ürügye volt arra, hogy visszaemlékezzék Gyemgenyovó falura meg szülőházára. A tábori élet tépte, cibálta ébresztőtől takarodóig, nem hagyott időt a hiába való emlékezésekre. Most, hogy azok között állt, akik sóvárogva várják azt a közeli pillanatot, amikor beleharaphatnak a szalonnába, vajat kenhetnek a kenyére, vagy cukorral édesíthetik meg a csésze teját, Suhov sem kívánt egyebet, bár az egész brigáddal együtt érkezne az étkezőbe, hogy forrón és ne hidegen kanalazhassa a zupát. A hideg étel fele annyit sem ér, mint a forró. És már számítgatta, ha Cézár neve nem szerepel a listán, akkor az már ott van a barakban és mosakszik. Ha neve ott van, akkor előbb elmegy a vászonzacskóért, meg a műanyag bögréért, az edényekért. Ezért ígérte meg Suhov, hogy 10 percig vár rá. Ott a sorban értesült Suhov arról, hogy ezen a héten megint nem lesz vasárnap, megint elsikkasztják tőlük a pihenőnapot. Ezt már várta, valamennyien fel voltak rá készülve, mert ha 1 hónapra 5 vasárnap esik, 3-at megadnak, de 2-n kihajtják őket munkára. Fel volt erre készülve, de most, hogy meghallotta, mégis belesajdult a lelke, hát ki ne sajnálná a keservesen megszolgált pihenőnap jogát. Azoknak is igazuk van, akik így beszélnek, pihenőnapon se hagyják az embert békében a zónában, valamit mindig kitalálnak. Vagy a fürdőt kell kibővíteni, vagy valahol falat emelni, hogy ne legyen átjárás, vagy tisztogatni kell az udvart. Ha nincs egyéb, hát kicseréltetik, kirázatják a matracokat, meg poloskát írtatnak a hálófülkékbe, vagy pedig a törzslapok alapján személyi ellenőrzést rendeznek. Vagy leltározás. Az embert minden holmiával kiterelik az udvarra, és ülhet ott egy fél napon át. Úgy látszik, legjobban az bosszantja őket, ha a sittes szundikálhat egyet reggeli után. Bár lassan haladt a sor, de mégiscsak haladt. Senkivel sem törődve, az előállókat félrelökve soron kívül megy be a borbé, az egyik könyvelő, meg még valaki a kulturális nevelési osztályról. Ezek nem szürke rabok, hanem a táborban mély gyökeret eresztett lógósok, a zónában henyélő címeres csirkefogók. A közmunkán dolgozó foglyok a lógósokat a ganénál is kevesebbre becsülik, ami természetesen kölcsönös. De kár velük vitatkozni, mert ezek a lógósok egymás közt, sőt a smasszerekkel is egy húron pendülnek. Suhov előtt még vagy 10 ember állott, és mögötte is már voltak vagy 7-en, amikor az ajtónyílásban kissé meggörnyedve megjelent Cézár a hazúról kapott új prémsapkával a fején. Itt van ez a sapka is, Cézár valakit megkent, és erre engedélyt kapott a tiszta vadonatű városi sapka viselésére. Másokról lehúzták még a harctérről magukkal hozott vedlet sapkát is, és kiadták nekik a mocskos fegyenc sapkát. Cézár Suhovra mosolygott, és mindjárt odafordult ahhoz a fura szemüveges alakhoz, aki itt a sorban is szünet nélkül újságot olvasott. Á, Pyotr Mihajlics! És arcuk széles mosolyra nyílva kivirágzott, mint a mák. Az a fura alak így szól. Ide nézzen! A legfrissebb moszkvai esti újság. Most kaptam postán. Na hát, igazán! Cézár már kap is az újság után. A folyosón egy vaksi lámpa pislákol, hogy a csodába tudják ezeket az apró betűket itt kis silabizálni, nagyszerű kritika van benne Zavadszky bemutatójára. Ezek a moszkvaiak már messziről megszimatolják egymást, mint a kutyák. És ha egymásra találnak, továbbra is csak szimatolják egymást a maguk módján, és olyan gyorsan karattyolnak, mintha versenyeznének, hogy ki ejt ki több szót. De a karattyolásukban ritkán akad orosz szó, ha az ember elhallgatja őket. Akárha lettek, vagy románok lennének. Cézár keze azonban tele van vászonzacskókkal, meg edényekkel. Így hát én, Cézár Markovics, Sejpit Suhov, mehetek? Természetesen. Cézár fekete bajuszát felemeli az újságról. Ki után állok én? És ki áll mögöttem? Megmutatja Suhov, ki mögött áll, és be sem várva Cézár szóljon neki a vacsora miatt, megkérdezi. A vacsoráját elhozzam, vagyis az étkezőből bevigyelje a barakba, csajtában. Az étel kihordása tilos, erre vonatkozólag már több parancs is volt. Ha elkapják, kijöntik a levest a földre, sőt, szigorítottat is adnak érte. De mégis hordják, és hordani is fogják, mert akinek dolga akad, az sohasem tud a brigáddal egy időben az étkezőbe érni. Megkérdezi, vigye be a vacsorát, de magában ezt gondolja, valóban ilyen fukar lennél, nem adnád nekem, hisz vacsorára kása sincs, csak a híg zupa. Nem, mosolyog Cézár, edd meg magad a vacsorát, Iván Gyenyiszics. Suhov csak erre várt. Most, mint valami szabad madár hussan ki a szélfogó fedele alól, és szinte repül keresztül a zónán. Minden irányból sörögnek a fegyencek. Egy időben a táborparancsnok parancsba adta, a foglyoknak tilos egymagukban járkálniuk a zónában. Ahová csak lehet, az egész brigádot teljes létszámban kell felvezetni. De ahol a teljes létszámú brigádra semmi szükség, mondjuk az ambulatóriumban vagy az árnyékszéken, 4-5 főnyi csoportot kell szervezni, és egy kijelölt felelőssel az élen a szükséges helyre vezetni őket, a felelős ott megvárja, és vissza is rendezett csoportban kíséri az embereket. A táborparancsnok szigorúan ragaszkodott ehhez a parancsához. Senki sem mert szót emelni ellene. A felügyelők elkapták a magányosan járók elő foglyot, felírták a számát, a szigorítottba ültették, de a parancs mégis csődöt mondott. Mint ahogyan sok zajos parancsal szokott lenni, szép csendben hatálytalanná vált. Tegyük fel, hogy a politikai nyomozótiszt hív ki magához valakit, hát nem küldhetnek vele egy egész csoportot. Vagy a csomagőrzőbe kell menned a Holmidért, hát miért tartsak én is veled, vagy ha valakinek éppen újságolvasásra kerekedik kedve, kimegy vele a kulturális nevelési osztályra. Aztán ott van a nemes csizma javítás, meg a szárítás. Na meg csak úgy egyik barakból a másikba látogatás, leginkább az egymás látogatását tiltják. Hogyan lehetne őket visszatartani? A parancsnok ezzel a rendelkezésével akarta az utolsó szabadságot is elvenni a raboktól, de hát felsült vele a pocakos. Suhov a barakhoz vezető úton egy smasszerral találkozott. Minden esetre megemelte a sapkáját, és már futott is tovább. A barak zajos, mint egy zsibvásár. Napközben valakinek ellopták a kenyerét, és most ordítanak a naposokra, a naposok is ordítoznak, a 104-es sarka üres. Suhov szerencsénesnek tartja azokat az estéket, amikor a munkából hazatérve a matracokat nem találja felforgatva, mert napközben a barakokban nem tartottak hippist. Rohan Suhov a bridgehez, menet közben húzza le a buslátot, feldobja utána a pengét rejtő kesztyűt, megtapogatja a matrac mélyét, a reggeli darab kenyér a helyén van, és most örül, hogy bevarta. És már rohan is ki az étkezőbe. Szerencsére az étkezőhöz vezető úton egyetlen egy felügyelőbe se botlik bele. Csak foglyok jönnek vele szemben, és a kenyéradagokról vitatkoznak. A holdfényben egyre világosabb az egész térség. A lámpások fénye is elhomályosul, a barakok fekete árnyai rávetődnek a hóra. Az étkező széles tornácára 4 lépcső vezet. A tornász most árnyékban van, de felette himbálózva csikorog a lámpás a kemény fagyban. A hidegtől vagy tán az üveget ellepő portól szivárványosan villan a lámpa fénye. A táborparancsnoknak volt még egy szigorú rendelete. Egy időben csak két brigád vonulhat be az étkezőbe. A parancs továbbá így hangzott, az étkező elé érve a brigádok nem mehetnek fel a tornácra, hanem ötös sorokban várják, amíg az étkező naposa beengedi őket. Az étkező naposa a Sárta. Szilárdan befészkelte magát ebbe az állásba. Sártasága miatt rokkantak minősítették, de nála nagyobb csirkefogót lámpással is alig lehet találni. Nyírfa furkosbotot szerzett, és a tornászról ezzel sújtta azokra, akik nem úgy táncolnak, ahogyan ő fütyül. Persze nem mindenkire. A szemfüles Sánta az embereket a sötétben a hátukról is megismeri. Soha meg nem ütné azt, aki visszavágna a pofájába. Csak az elesetteket veri. Suhovra is rásózott egyszer. Hivatalosan napos a neve, de ha jól meggondolja az ember, fejedelem, a szakácsokkal barátkozik. A brigádok ma valahogy egy időben özönlöttek oda, de az is meg lehet, hogy felbomlott a rend, mert a tornácot sűrűn ellepték, pedig a Sánta meg a Sánta segédje, sőt, maga az étkező vezetője is ott áll. Ez a banda smasszerek nélkül is rendet teremt. Az étkező jól táplált vezetője az a hájfejű dög, izmos, szélesvállú ember. Úgy feszíti az erő, hogy járás közben is szinte rugódzik a lába, a karja is ilyen rugós. Szám nélküli fehér prémsapkát visel, még a szabad embereknek sincs ilyen a fején. Báránybőr prém ujjasának a mellén egy postabélyegnél nem nagyobb vászon darabon van a száma, Volkovoly kedvért, de a hátán még ilyen szám sincs. Az étkező vezetője senkinek se köszön, a rabok mind rettegnek tőle. Ezrek életét tartja a kezében. Egyszer el akarták verni, de a szakácsok, válogatott verekedős alak valamennyi, kiugrottak a védelmére.